város, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Budapest legfiatalabb a 21. század elejé igényeknek maradéktalanul megfelelő többfunkciós kulturális létesítménye a MÜPA, mert hogy róla beszélek. Jellemzője, hogy egyszerre három különböző művészeti ág, ez a zene, a vizuális és a színház művészet művelőinek és kedvelőinek ad állandó otthont a legmagasabb színvonalon. Kiállítóhelyei, hangversenyterme, színházterme egymástól függetlenül működnek, önállóan alakíthatják programjaikat. Olvastam a Wikipédián. Egyébként persze akkor is elolvastam, amikor jó pár héttel ezelőtt egy ilyen kvázi sajtóbejárásra hívtak minket a művészetek palotájába. Én azért szeretem ezeket, mert olyan titkokat és olyan bugyráit tudják megmutatni egy-egy épületnek és intézménynek, amiről azt sem tudjuk, hogy létezhet, sőt, kitalálta ki. Szóval nagyon-nagyon izgalmas, úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenképpen meghívom egy beszélgetésre Vankó Dánielt, a Művészetek Palotájának szcenikai igazgatóját, hogy meséljen nekünk titkokról és bugyrokról. Szervusz, Dániel!
Szervusz, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az alapvető kérdés, szerveztek ti vezetett túrákat, ha nem, akkor miért nem?
Olyat... Szervezünk, abszolút, abszolút. A információs pulton keresztül lehet jelentkezni.
És akkor azt hittem, ott kell lenni.
És akkor vagy az információs pult kollégái tartanak szervezett házvezetést, vagy egyébként van olyan, hogy hozzám bejelentkeznek, vagy egyéb kollégáimhoz bejelentkeznek más csoportok, és akkor mi is tartunk házvezetést.
Mi a feladat egy szcenikai igazgatónak? Ráadásul egy olyan komplex intézményben, amit ugye említettem, hogy három funkcióval bír.
Igen. Hát az én feladatom az, hogy az én általam vezetett csapat, aki kiszolgálja színpadtechnikailag, előadástechnikailag a hangversenytermet és a fesztivál színházat, ezt a csapatot irányítom tulajdonképpen. Illetve ugye még a házon belül azért van pár olyan helyszín, ahol tudunk előadásokat tartani, üvegterem, előadóterem, kékterem, tehát az előcsarnoki részeken is, ott is természetesen az én embereim bonyolítják le az előadásokat technikailag.
Ezek az emberek mivel foglalkoznak?
Van világítástechnikus, hangtechnikus, színpadtechnikus, gépész, díszítő, ügyelő, öltöztető.
Tehát mindenki, aki kiszolgálja azt, hogy a közönség maradéktalanul tudja élvezni azt az élményt.
Hát ezen kívül azért még vannak kollégák, persze, akik hozzátesznek nem keveset, de az előadás tekintetében igen.
Egyébként, ha egyszerre minden termetekben történik valami, akkor hány teremben történik, hány embernek?
Hát figyelj, jót kérdezel, szerintem bőven akkor 2000 fölé szalad a nézők létszáma, és egyszerre akár 4-5 helyszínen is tudnánk tartani, mondjuk azért ez nem jellemző, de az igen, hogy mondjuk 3 helyszínen egyszerre tartunk előadást az itt.
Ha a szcenikai szempontból nézzük, akkor mondjuk a legkönnyebb vagy a legkisebb ellenállás az a Ludwig Múzeum rész?
A Ludwig Múzeumhoz azért ilyen értelemben nincs túl sok közünk, ott a legritkább esetben kell nekünk előadást lebonyolítani, kisebb konferenciákon szoktunk nekik segíteni, vagy egy-egy előadás megnyitón, de maga a Ludwig Múzeum terébe mi nem nagyon szoktunk bemenni, nekik van egy saját technikai csapatuk, és bármilyen ilyen dolgot ők elvileg házon belül megoldanak.
Tehát akkor a munka dandárja az a két nagy teremre korlátozódik, ugye a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem és a Fesztivál Színház.
Így van.
Ugye bár két élettér, művészi élettér, de mégiscsak teljesen más, gondolom a hallgatók is tudják, hogy egy színházteremnek más a küldetése, mint egy hangversenyteremnek más a küldetése. Azt is beszéltük itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy tán standarditás módon egy-egy színháztermet könnyebben elképzelni, könnyebb megtervezni, mint egy hangversenytermet. Tehát neked van arról tudomásod, hogy például akkor, amikor 2001-2002 környékén ugye elkezdődtek ezek a tervezési munkálatok, és 2005-ben adták át a MÜPÁ-t, akkor akik ennek a tervezésével foglalkoztak, azok milyen mintákat követtek?
Igazából, ha jól tudom, Zoboki Gábor úr akkor tett egy nagy kitekintést Európába és a nagyvilágban, és ezekből rakta össze az ő elképzelését erről a multifunkcionális közösségi térről, ahol egyszerre van hangversenyterem és színházterem is jelen. Ugye ennek nyugaton voltak, vagy vannak mintái, és ezekből próbálta létrehozni a legjobbat.
Egyébként szcenikai szempontból valóban azt gondolhatjuk, hogy mondjuk egy hangversenyteremnek a készététele az egy picit bonyolultabb?
Hát ez egy jó kérdés. Ha úgy veszük, egy hangversenyterem, ha klasszikus hangversenyterem, akkor az szcenikailag túl sok dolga nem lenne a szcenikusoknak, mert akkor oda bejön egy nagy zenekar, berakják a kollégákat, dobogókat, beülnek, akusztikusan megszólalnak, lemegy a hangverseny, és hazamegyünk a legnagyobb boldogsággal. Ehhez képest például a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem nem váltott funkciót, de behozott funkciókat, tehát elkezdte behozni a szcenírozott előadásokat, kitalálta Kál Csaba vezetésével a félig szcenírozott előadásokat, ami most már tulajdonképpen védjegye is a hangversenyteremnek, ami azt jelenti, hogy operai előadásokat úgy bonyolítunk le a hangversenyterem színpadán és a zenekari árkában, hogy nem komplett operai díszletet hozunk be a hangversenyterembe, hiszen az fizikailag sem tudnánk megvalósítani, de nyomokban megvalósítjuk úgy az operát, hogy nem csak bejönnek az énekesek és eléneklik a elénekelni valót, hanem díszleteket, jelmezeket hozunk be a színpadra. Lásd a Wagner napokat, ahol azért elég komoly díszletek.
De ennek mondjuk gazdasági szempontjai vannak első körben?
Nem.
Vagy
nem,
a könnyebb megoldás és a könnyebb prezentáció?
Meg más művészi élményt ad. Tehát ezt bizton állíthatom, hogy nem vonja el a nézőnek a figyelmét mondjuk az óriási nagy díszletváltozás, vagy az óriási nagy díszletelemek, hanem jobban tud koncentrálni a zenére és az énekesekre, és közben mégis kap egy vizuális élményt.
Hát ráadásul ugye az opera, mondjuk az jutott eszembe, az opera interpretációk, azok lehet azt mondani, hogy évente változnak. Tehát ma már olyan opera megjelenéseket tudunk mondani, klasszikus opera megjelenéseket, hogy mondjuk ezelőtt 50-60 évvel teljesen más díszlettel, teljesen más felfogással tették.
Így van, és tulajdonképpen mi ennek nagyon jól meg is tudunk felelni, mert a legképtelenebb dolgokat is meg tudjuk csinálni azáltal, hogy nem köt minket egy klasszikus operai színpad, vagy egy operaház funkciója.
Beszélj, vagy mesélj nekünk egy kicsit a Fesztivál Színházról, ugye amikor ezen a bejáráson voltunk, akkor tényleg döbbenten álltunk ott egy olyan a nézőtérhez képest egy olyan irgalmatlan nagy háttér országon, amelyiknél tényleg azt láttuk, hogy vége sincsen. Miért van szükség, vagy volt egyáltalán, vagy van-e szükség arra, hogy egy ilyen óriási kiszolgáló színpadtér legyen itt a Fesztivál Színházban?
Van, mert ugye a jó színház terem hátul egy jó színpaddal van megáldva, és ugyanolyan jó oldalszínpadokkal, aminek az a funkciója, hogy az oldalszínpadok kiszolgálják a főszínpadot. Értem ez alatt, hogy egy oldalszínpadra be tudom készíteni mondjuk a második felvonásnak a komplett díszletét, és a szünetben egyszerűen csak megcserélődik a két díszlet. Illetve ezeknek az oldalszínpadoknak az is a funkciójuk, hogy ott be tudjanak készülni mondjuk egy nagyobb csoport táncos, kórus, a szereplők, adott esetben ideiglenes díszlettárolási funkciója is van, tehát minél több és minél nagyobb oldalszínpadokkal rendelkezik egy színház, az annál jobb színház.
De alapvetően lesz. Ez a színház táncszínháznak készült ez annak idején?
Eredendően...
Megmondom miért. Éppen most volt a napokban a Duna Művész Együttesnek a Székelykapu előadása, pont megnéztem, és tényleg zseniális módon kihasználták a teret. Tehát volt táncos, amelyik mondjuk a színpad első centiméterétől 30 méterre volt hátul.
Így van. Eredendően igen, igazi táncszínházi színháznak vagy színpadnak épült a Fesztivál Színház. Menet közben az még az építés alatt történt egy funkció kiigazítás, aminek az lett az eredménye, hogy lett mondjuk színpadi alsó gépezet, ami eredendően nem lett volna.
Az mit jelent a színpadi? Mi a funkciója a színpadi?
Ezek a
alsó?
Süllyedők, emelők, amivel a színpadnak a síkját meg tudom változtatni, el tudok tüntetni szereplőt, fel tudok hozni díszletelemet, illetve a Fesztivál Színháznak van még egy nagyon praktikus gépészete, az pedig a forgószínpad, de ez nincsen fixen beépítve, mint bizonyos színházakban, ahol akkor nincsen süllyedő, mert forgószínpad van, és az elfoglalja a színpadot. Itt ez egy mobil forgószínpad, amit el tudunk tüntetni a színpad alatt, és akkor a helyén vannak a süllyedők, vagy eltüntetem a süllyedőt.
Úgy kell elképzelni, hogy szintek vannak, emeletek vannak?
Egy fiók van tulajdonképpen a színpad alatt, oda lehet betolni ezt a forgószínpadot. Érte. De utána ez a forgószínpad, hogyha bejön a helyére, akkor ez teljesen egy síkban van a színpad padlóval. alaphelyzetben, de egyébként ki is tudjuk emelni, tehát a forgó színpad maga meg tud 20 centit vagy 40 centit emelkedni, amennyit szeretnénk.
És értelemszerűen akkor is tud forogni.
És akkor is tud forogni, igen, ez önállóan tud forogni.
Igen, mert ugye azokban a színházakban, amelyeket régebben építettek, és van forgószínpad, az fixen áll benn, és vagy használják, vagy nem használják, de egyébként a színházi előadások során láthatjuk, hogy valóban beforognak, díszleteket tudnak forgatni, de ahogy mondtad, itt az oldal színpadoknak, illetőleg a hátsó színpadoknak az az óriási jelentősége és feladata van, hogy elő lehet készülni, és pillanatok alatt lehet váltani.
Én azt tudom mondani a fesztivál színházra, hogy ez egy annyira jó adottságokkal rendelkező színház, hogy tulajdonképpen eddig nem volt olyan színházi, táncszínházi, cirkuszi előadás, amit ne tudtunk volna befogadni a világ bármely tájáról, mert paramétereit tekintve teljesen képes erre a színház.
Akinek van alkalma mondjuk egymás után bemenni a két terembe, akár a Bartók Bélába, akár a Fesztivál Színházba, érezheti azt, én legalábbis azt érzem, hogy a Bartókhoz képest a Fesztivál Színház egy picit pici.
Igen, ez így van, mert ugye itt is azért visszaköszön az, hogy mi lett volna az elsődleges funkciója az, hogy táncszínház, ahol ugye nem kalkulálnak óriási nagy nézőszámokkal, ugye ez a standard 450, most mondtam egy számot, de nagyjából ez az a standard szám, amivel ilyen épületeknél kalkulálni szoktak egy ilyen léptékű városban, vagy egy ilyen léptékű színház épületen belül, ugye nálunk is ez az a szám, ami valóban a táncszínházi előadásokra tökéletes, de már egy musicalnél már jobb lenne, ha nagyobb lenne a nézőtér, mert sokkal több nézőt tudnánk, fizető nézőt befogadni, ami azért a nap végén a kasszánál is érezhető jegyár növekményt, bevétel növekményt.
Ha valamit változtathatnál egy ütemváltása, igen, mi lenne akkor ott?
Akkor megnövelném a nézőteret, mondjuk egy 600-650 főre, és a zenekari árkot pedig megnövelném úgy, hogy egy normális zenekar méretet el tudjon nyelni, mert jelen pillanatban ez egy pici zenekari árok, ez 26-30
egy kamarazenekar.
Egy kamarazenekar.
Igen. Vagy igen. Hát mondjuk konkrétan itt a visszautalva a táncszínházi produkcióra, pont a kamera, tehát a Fárcsin tudott ott menni, és ott tudták fölvenni. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Ahogy bemutattátok nekünk, persze azért gondoltuk, hogy azért itt voltak éppen a hang az úr. Igen. Tehát mindent annak kell alárendelni, hogy a hang az tökéletes minőségben szóljon minden pontján mindenkinek.
Így van.
Ennek érdekében mi mindent tesztek? Vagy mi mindent tud a terem?
Ugye a terem akusztikáját azt nagyon komoly szakemberek találták ki és valósították meg. Tehát maga a terem alapállapotban tökéletes, kimondhatjuk, hogy tökéletes akusztikával bír, mint csak rontani tudunk azzal, hogy megjelenünk a teremben. Tehát itt nekünk...
Máshogy pattan vissza a hang.
Majdhogy nem. Tehát ezért ugye az alap az, hogy van akusztikus kollega, akinek az a dolga, hogy estéről estére beállítsa a terem akusztikáját, mert ennek a teremnek szabályozható, állítható az akusztikája, hozzá lehet igazítani az éppen fellépő aktuális zenekarhoz, szólistához, stb. Van a függesztett menyezet, aminek a neve kanopi, ez három tagból álló óriási nagy szerkezet, ennek a magassága három tagba külön-külön állítható, ezzel is szabályozzuk a terem akusztikáját, illetve az oldalfalak, azok mozgathatóak, és mögöttük pedig egy zengőtér, egy zengőkamratér található, és ezeknek az ajtóknak a nyitásával, zárásával szabályozza az akusztikus a továbbiakban a teremnek az akusztikáját. Ami nekünk nagyon fontos például, és nem is gondolná rá szerintem első pillanatban az ember, hogy mondjuk ha veszünk egy lámpát ebbe a terembe, a régi lámpákat lecserélendő, akkor az nem csak úgy van, hogy kérünk egy jó színházi lámpát, mert azok hangosak. Azokban van szellőzés, ventilátor, kicsit pattoghat, amikor színt vált, akkor is zöröghet. Tehát ide egy lámpavásárlás, az egy külön procedúra van, hogy hónapokig tesztelünk lámpákat, különböző gyártók lámpáit, hogy mi az, ami akusztikailag felvállalható ebben a teremben, mert ha belegondolunk abban, hogy ül egy szóló zongorista a színpadon, és csinál egy csendet, és abba elkezd pattogni egy lámpa, az borzalmas, és ezt volt, hát személyesen tapasztaltam.
Sokkal jobb, hogyha valakinek megszólal a mobiltelefonja.
Azzal én nem tudok mit kezdeni, viszont a lámpakattogást azt meg tudom előzni, hogyha gondosan választjuk ki ezeket a berendezéseket. És számtalan ilyen dolog van, amire oda kell figyelni. Meg díszletépítésnél, vagy díszlettervezésnél is meg kell kérdezni a karmestert.
Igen, bár nem akartam belét folytani, nem. Csak azért teszem, hogy akkor ezek szerint ez úgy működik, hogy tudjátok, hogy kik és hányan lépnek föl aznap este, és a megfelelő szakembernek pontosan tudnia kell, hogy hegedűpult egyesbe hányan ülnek, hol ülnek, vagy egyébként azt, mert például karmestere válogatja, hogy hova teszi mondjuk a fúvósokat, hova teszi a bőgősöket, hogyan teszi át. Tehát itt...
A főszabály az, hogy színpadrajz alapján dolgozunk. Tehát
igen.
Megvan adva a partnernak, hogy a szerződésben meddig kell leadja a színpadrajzot, az alapján készülnek föl az én kollégáim a berendezésre. Ugye előzőleg berendezik a színpadot, vagy aznap reggel, vagy előző este, ez attól függ, hogy hány órakor kezdődik a próba. Akkor megérkezik a zenekari altiszt, karmester, átveszik a színpadot, pár esetben, sok esetben gyakran előfordul, hogy amit leadtak színpadrajzot, abba kérnek módosítást, ezért vannak a kollégáink, és ezért kell mindent időben elkezdeni, hogy emiatt ne legyen csúszás. Tehát lényeg a lényeg, hogy vakon nem történik semmi, mindent előre tudnunk kell, vagy legalábbis fel kell tudnunk készülni. És hát ugye próba nélkül meg nincs előadás. És akkor a próba az, ahol az akusztikus kollega is részt vesz, ugye előzőleg már beállítatja valamilyen tudás alapján a termet, de utána ott van a próbán, és ahhoz még tudja igazítani a terem akusztikáját. Ez alatt a próba alatt a világosító kollégák felmérik a helyzetet, hogy hogyan tudják bevilágítani az adott produkciót, délután még korrigálnak, hogy estére az is rendben legyen. Ha fölvétel van, akkor a mikrofonok...
Pont ezt akartam kérdezni, igen. Dob-e a feladaton akkor, hogyha például rögzül a koncert?
Olyan értelemben dob a feladaton, hogy még több tárnak a munkáját kell összehangolni. Ugye tárakban dolgozunk, díszítőtár, hangtár, stúdiótár, és akkor ugye még a stúdióval is kalkulálni kell, hogy nekik is be kell tenniük a mikrofonokat. Ha kamera felvétel van, akkor a kamerákat is elhelyezik, és hogyha tudjuk, hogy képi rögzítés is van, akkor más a világítás. Tehát ugye akkor a kamerához hozzá kell igazítani a világítást, itt akkor jön a kompromisszumkeresés.
Vannak standarditások? Ugye most arra gondoltam, hogy a hangmérnöki pultokon vannak olyan gombok, megnyomom A, B, C, D, és akkor beáll a rendszer, mert van valami olyan. Tehát be van táplálva az, hogy mi után kell mennie. Tehát mit tudom én, hogyha egy Wagner kerül színpadra, vagy egy Mozart vonós négyes?
Hát ezt a stúdió tudná konkrétan megmondani, mert ugye a MÜPA stúdió az nem hozzám tartozik, az egy külön egység a szervezeten belül, de én gondolom, hát meg ugye a rutinjuk, tehát évek óta ezt csinálják, nyilván kapásból tudja, hogy hogy fogja berakni a mikrofonokat, és utána azon már csak precíz állításokat végeznek.
Neked eddig mi volt a legnagyobb kihívás szakmai szempontból?
Jaj.
Illetőleg mi lesz a következő, amitől egy kicsit izzad a tenyered?
Hát mindig is a félszenírozott hangversenytermi opera előadások, mert azok állítanak minket mindig egy olyan kihívás elé, amit ott helyben kell tudni megoldani. Nem tudsz rá annyira felkészülni, mint mondjuk egy színházi előadásra, ahol tudod, hogy vannak trégereid, díszlettartóid, díszlethúzóid, rendes díszleted van. Tehát itt a hangversenyteremben most legutóbb például a Manon Lescu előadás, opera előadás volt, ahol első blikre lépcsők, gurulós lépcsők voltak. Tök egyszerű lesz. Aztán nem volt azért az annyira egyszerű, mert a lépcsőnek meg kellett tudni állnia, nem szabad elmozdulni, de itt nem lehet fúrni
hát
a padlóba.
Hát a balesetveszélyesség.
Tehát, és ez az állandóan készültségbe kell legyél a balesetveszély miatt, hogy olyan helyzet teremtődjön, hogy még bármilyen legkisebb baleset is előforduljon.
Mi lesz a következő kihívás ilyen szempontból? Vagy most jön a nyár, egy tudtok?
Most jön a nyár, igen. Úgyhogy most kihív. A következő kihívás az pont nem a MÜPA épületén belül lesz, hanem a MÜPA-ban megvalósult hangversenytermi zenés színházi produkció, a veszedelmes viszonyok a Budafoki Doknányi Zenekarral közösen. Ezt hívta meg a Margit Sziget a nyáron, és oda visszük ki az előadást, ez is egy kihívás lesz nekünk.
Szóval akkor Szászónak is egy a vége, amennyiben önök érdeklődnek a MÜPA hátsó bugyra iránt, akkor nyugodtan az információs pultnál lehet jelentkezni, és jelentkezhetnek ilyen vezetett túrákra, nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Én pedig Vankó Dánielnek, a MÜPA szenikai igazgatójának köszönöm ezeket az információkat. és jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.